Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. 4 éve tört ki a Tonga térségben a víz alatti Hunga vulkán, amely jelentős újdonságokkal szolgált a tudósok számára. Harangi Szabolcsal, az ELTE TTK tanszékvezető egyetemi tanárával, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjával beszélgettem.
2022. január 15-én emlékszem, hogy reggel általában megnézem, hogy történik-e valami a vulkánok világában, és akkor egy képet láttam, egy műhold felvételt, és elképesztő felvételt mutatott egy hatalmas nagy kitörési felhőről. Az átmérője több száz kilométer volt, tehát ez olyan, ami nagyobb, mint Magyarország terület. Tehát ez egy hihetetlen dolog volt, és aztán kiderült, hogy valahol a Csendes-óceán területén, most már tudjuk is azt, hogy ez a úgynevezett Hunga vulkán, vagy lehet ezt úgy is mondani, hogy Hunga Tonga, mert a Tonga térségben található ez a vulkán, amelyet nem lehet látni, mert hogy víz alatti vulkánról van szó. Tehát egy víz alatti vulkán tört ki, és olyan hatalmas erővel, hogy nagyon gyorsan a kitörési felhő az már a stratoszférában járt, és a műholdas felvételek voltak, amelyek ezt rögzítették. Tehát azt gondolom, hogy egy izgalmas és érdekes és megdöbbentő dolog, hogy tehát most már olyan szinten állunk technikailag, hogy a vulkánoknak sem lehet elbújni. Tehát lehet, hogy víz alatti vulkán, lehet, hogy egy olyan területen tör ki, amely minden lakott területtől nagyon távol esik, de mégis rögtön észleljük, és rögtön tudjuk, hogy miről van szó. Tehát ez a vulkán kitörés aztán a modern műholdas eszközöket felvonultató világban az első nagyon részletesen megfigyelt vulkán kitörés volt, és ez egy nagy vulkán kitörés volt. Ilyen utoljára, ilyen típusú vulkán kitörés 1883-as Krakatau kitörés volt, amely talán sokan hallottak, tehát mégiscsak eltelt közel 140 év, hogy egy ilyen kitörés ismét megtörténjen.
Maga az a tény, hogy ez egy víz alatti vulkán, az mennyire számít különlegesnek?
Hát ez felhívta a figyelmet arra, hogy bizony-bizony vulkánok azok nem csak szárazföldi területen vannak, hanem víz alatt is, és nem kevés vulkán van víz alatt, mégis azért a föld nagy részét víz borítja, tehát miért ne lehetnének ott is vulkánok, és hát vannak. Sőt, a vulkáni működés nagy része víz alatt történik az óceáni hátságok alatt. De ott nyugodtabb lávaöntő kitörések zajlanak, viszont vannak olyan vulkánok is óceáni területen, amelyek nagyon-nagyon nagy kitörések képesek. Ugye ezek azok a vulkán kitörések, amelyek úgynevezett kaldera vulkánt hoznak létre, és ez azt jelenti, hogy olyan mennyiségű magma távozik el ilyenkor a föld kérekből, aminek következtében beszakad a föld felszín, és így mélyedések jönnek létre. Ilyen kaldera vulkán például, csak hogy közelünkbe járjunk a nápolyi térségben, a Campi Flegrei, amely gyakran bekerül a hírekben, hogy annak is van egy életi jelensége, most jelenleg emelkedik a felszíne. Tehát ezek a kaldera vulkánok nagy kitörésre képesek, és ez a Hunga vulkán is olyan volt, amelynek jó 100 évvel ezelőtt volt egy nagyobb kitörése, és előre jelezték új-zélandi vulkanológusok, hogy hát lassan azért várható, mert van egy életciklusa ezeknek a nagy kaldera vulkánoknak, és nem kizárt, hogy ilyenbe fog következni. Na most ez bekövetkezett, pontosan 4 évvel ezelőtt, és ez egy óriási nagy kitörés volt, nagyon heves robbanásos kitörés. Miért? Azért, mert a forró magma, vagy 1000 Celsius fokos magma a hideg vízzel keveredett, mert ugye víz alatt vagyunk. De hát ez a keveredés, ez pedig olyan, mint amikor a forró olajra rátesszük az éppen kivett, mélyhűtőből kivett miredit halat, az azért az egy nagyon heves reakciót vált ki, tehát senki ne próbálja ezt ki, tehát ilyenkor egy nagyon heves reakció történik, nevezetesen túlhevül a víz, vízgőzé válik hirtelen, és a vízgőzé válás az egy térfogat növekedéssel, expanzióval jár, tehát ez egy nagyon heves robbanást vált ki. És ez a heves robbanásos kitörésnek a következményét ezekkel a műholdas eszközökkel hihetetlenül részletesen sikerült feltárni, tehát egy több rekordot regisztráltak, és a tudósok észleltek, többek között 58 kilométer magasra, tehát ez a stratoszféránál is feljebb jutott ez a kitörési felhő, 150 millió tonna vízgőz jutott be a stratoszférába, tehát ez a teljes stratoszféra víztartalmának a 10%-a, tehát egy hihetetlen nagy mennyiség került be oda, és hát az is egy érdekes dolog, hogy micsoda elektromos vihar keletkezett, hogy így mondjam. Több mint 200 ezer villámot regisztráltak 15 óra alatt, ez azt jelenti, hogy percenként több mint 2600 villám pattant ki, tehát percenként 2600 villám, ez ami elképesztő, tehát rengeteg ilyen rekordot is sikerült, és hát ott volt az a nagy kérdés, hogyha ennyi vízgőz jut a magas légkörbe, akkor úristen, akkor most mi lesz? Hogy fogja ez befolyásolni a globális éghajlatot? Mert tudjuk azt, hogy nagy vulkánkitörések befolyásolják akár globálisan is az éghajlatot, ilyenre utoljára 1991-ben volt példa, tehát hogy akkor ez most hogyan fog hatni. Tehát ez egy, lehet azt mondani, egy természeti laboratóriumot jelentett a szakembereknek. Szerencsére nem volt pusztítás, nem volt katasztrofális helyzet, hiszen azért alapvetően ez egy lakatlan terület volt, bár voltak távoli hatásai is ennek, de nem volt pusztítás. Tehát innentől kezdve azt lehet mondani, hogy a tudósokon volt a sor, hogy a tudomány hogyan tudja feldolgozni ezt a különleges eseményt. Ez egy nagyon ritka esemény, tehát amit mondtam, 1883-ban volt ehhez hasonlóan nagy víz alatti robbanásos kitörés, tehát az, hogy a tudomány a 21. században hogy tud ehhez hozzáállni.
Befolyásolhatja egy ilyen intenzív jelenség akár az éghajlatot is?
Ez egy nagy kérdés volt, és kezdetben, amikor a hírek jöttek, hogy milyen nagy mennyiségű vízgőz jutott a stratoszférába, tehát ez a magas légkör, ez körülbelül ott azon a területen olyan 15-20 kilométeren kezdődik, és ez egy ritka kis sűrűségi része a légkörnek. Tehát, hogy oda bekerül ekkora mennyiségű víz, a víz pont ellenkező tulajdonságú, mint a kén-dioxid, ez egy üvegházgáz, ami azt jelenti, hogy felmelegedést okozhat, tehát az volt a félelem, mondjuk így, hogy akkor ez erősítheti a hőhullámokat, és erősítheti a felmelegedést. Ugye a kén-dioxid, amely vulkánkitörés során szintén bekerült a stratoszférába, az pont ellentétes hatást okoz, az csökkenti a globális hőmérsékletet, mert egy több lépcsős reakció során kén-sav aeroszolokká, picin-picin cseppekké alakul, és ez a kén-sav aeroszol felhő, ez visszaveri a napsugarakat. De itt az volt a kérdés, hogy igen, de itt nem sok, nem elegendő mennyiségű kén-dioxid gáz került be a stratoszférába, kevesebb, mint 1 millió tonna, és ahhoz, hogy bármi hatást legyen, az több, mint 5 millió tonna kén-dioxid gáznak kell bekerülnie. Itt a vízgőznek volt nagy szerepe. Mi történik ilyenkor? Ez is egy olyan dolog, hogy ilyet még nem figyeltünk meg. Ilyenre még nem volt alkalom arra, hogy meg lehessen figyelni, és értékelni lehet tudomásra, hogy ez milyen hatással van. Hát az eredmény, ez most már ismert 4 év tudományos vizsgálata során, most már egy általános konszenzus van arról, hogy nem a Bunga vulkánkitörésnek a vízgőz mennyisége okozta azokat a hőhullámokat, amik az elmúlt években voltak a déli féltekén, tehát ezek között nincsen összefüggés, sőt, inkább még azt lehet mondani, hogy ennek a hatása picit negatív volt, tehát 1-2 Celsius fokkal még csökkentette is a hőmérsékletet, tehát ezek között nincs összefüggés. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos tisztázó erejű eredmény a tudomány oldaláról, hogy nem a vulkánkitörésnek köszönhető, vagy vulkánkitörés okozta ezeket a hőhullámokat, hanem sokkal inkább az El Niño jelenség, sokkal inkább az általános felmelegedés okozta változások az, amelyek hozzájárultak ehhez a pusztító hőhullámokhoz.
Korábban a történelmi időkben voltak olyan feljegyzések, hogy vulkánkitörések után történtek mondjuk nagyobb szárasságok, éhínségek. Lehet összefüggés a kettő között?
Igen, ezt most már egyre jobban ismerjük, hogy a történelmi időben számos olyan nagy vulkánkitörés volt, amelynek a következménye társadalmi zavarok voltak, akár társadalmak összeomlása is, éhínségek, betegségek, járványok alakultak ki, tehát ezeket egyre jobban ismerjük, de ezekben mindig az a kulcs, és az van emögött, hogy olyan nagy vulkánkitörés történik, amely jelentős mennyiségű kén-dioxid gázt bocsájt a légkörbe, és a magas légkörbe, tehát nagy robbanásos kitörés történik, és jut be a stratoszférába a kén-dioxid, és ennek, ahogy mondtam, ennek globális hőmérséklet csökkentő hatása van, és nem csak a globálisan csökkenti a hőmérsékletet, hanem jelentős mértékben átalakítja a magas légköri légmozgásokat is. Ennek köszönhető például az, hogy Ázsiában nem érkezik meg a monszun, tehát nem érkezik meg az az eső, amelyet általában ezen a területen várunk, és amely meg szokott jönni. Tehát például 1815-ös Tambora vulkán kitörést követően is elmaradt a nagy monszunesők, és ennek a következtében például a Ganges öble az kiszáradt szinte, tehát ott meg tudott telepedni a kolera baktérium, és egy jelentős kolera járvány indult el. De voltak más járványok is, tífusz járványok, amelyek kapcsolódtak ilyen nagy vulkánkitörésekhez. Tehát ez mind-mind a megváltozott éghajlat, globális éghajlat változáshoz, az ehhez kapcsolódó környezetváltozáshoz, a terméskiadáshoz kapcsolódik, és ennek a következménye a társadalmi zavar, amely kialakul, és hogyha ez egy valamilyen módon már válságban lévő társadalmat érint, akkor az a társadalom akár jelentős átalakulást is tud szenvedni, tehát ilyet ismerünk a történelembe, és nincs kétségünk a fel, hogy ilyen a jövőben is lesz. Tehát ez a mostani vulkánkitörés is azért is volt fontos, mert ez egy olyan nagyságú, amely potenciálisan befolyásolhatta volna a klímát, de azért nem befolyásolta a jelentős mértékben, mert nem kén-dioxid volt itt a fő gáz szereplő, hanem a vízgőz, amelynek a hatása más. Ez persze felveti azt is, hogy ez teljesen unikális, vagy ezt is a történelmi időkben vissza tudunk menni a vulkánkitörésekhez, amelyek ilyen hatást gyakoroltak. A helyzet az, hogy nehéz ezeket felismerni, mert ezeknek nincsen olyan rekordja, nincs olyan megfogható, tudományosan kimutatható jellemzője, amely alapján ezeket rekonstruálni tudjuk. Szemben a kén-dioxiddal, amelyet például jégfurat mintákban is ki tudunk mutatni, tehát a jégfurat mintákban tudjuk mérni azt, hogy ott az adott évben mekkora volt a kénsav aeroszol mennyiség a légkörben, és ennek köszönhető, hogy tudjuk azt, hogy az elmúlt 2000 évben több mint 50 olyan nagy vulkánkitörés történt, amely jelentős mennyiségű kén-dioxidot tudott a légkörbe bocsájtani, és ennek következményeképpen társadalmi zavarokat és akár nagy történelmi fordulatokat is tudott okozni egy-egy vulkánkitörés.
Sigma, a holnap világa.
A kutatások reformját álmodta meg az AI Hackathon díjnyertes csapata. A projektről Szertics Gergelyt, a Hunren AI for Science program vezetőjét hallják.
Ez az esemény egy verseny, amiben azt keresték a különböző csapatok, hogy hogyan lehet a mesterséges intelligenciát a legradikálisabb módokon használni a tudomány csinálásra. Tehát az a kutatási terület, hogy a mesterséges intelligencia hogyan tud a kutatásban aktívan segíteni, nem csak úgy, hogy elemez egy képet, hanem tényleg mint egy kutatópartner. Ez volt a kihívás a csapatok részére, akik jelentkeztek, és olyan prezentációkkal kellett versenyezniük, amik végül is azt tudták bemutatni, hogy teljesen új módokon is meg lehet közelíteni azt, hogy a kutatók hogyan tudnak kutatni.
Nyilván a teljesség igénye nélkül, de milyen prezentációk, milyen témák érkeztek?
A nyertes prezentáció például egy olyan téma volt, amit egy jó analógiával magyaráztak el, hogy a Neptunuszt nem úgy találták meg, hogy valaki megfigyelte, hanem úgy, hogy a többi bolygó gravitációs mezőjét elemezték, és kiderült, hogy valami fura van még az erőben. Tehát nem látták még, de a többi ebből következtetni lehetett. Tehát egy ilyen eszközt csináltak csak a tudományos publikációkra, hogyha megnézzük a tudományos publikációkat, akkor azokból kirajzolódhatnak-e olyan áttörések, amelyek most még nem látszanak, de arra felé érdemes lenne keresgélni. Ez volt a nyertes prezentáció. Egy másik prezentáció arról szólt, hogy egy fizikai kutató laboratóriumban hogyan tud egy kutatóasszisztens konkrétan a labor eszközöknek az ismerete birtokában megtervezni kísérleteket, amelyekre instruálja a kutató, és abban egy kutatói asszisztensként jelen lenni a kísérletekben, folyamatosan segíteni a feladatok lebontásában, a dokumentációban, tehát hogy az egésznek az adminisztrációt, meg a megtervezését ne a kutatónak kelljen csinálnia, hanem neki az irányítását kelljen csinálnia. Úgyhogy nagyon-nagyon széles spektrumban, de ilyenek is voltak, hogy ha vannak mindenféle adataink saját magunkról, mint mindig ezek a viselhető eszközök adatai, vagy a telefonunknak az adatai, vagy esetleg orvosi adatok, amelyeket elvégeztetünk, vérkép, vagy akár MR, akkor azoknak az adatait hogyan lehet úgy összefűzni, hogy legyen egy olyan kis mesterséges intelligencia, ami az én konkrét belső folyamataimra tanul rá, hogy mik azok az életmódbeli változások, amikkel én az egészséges életben töltött éveimet növelhetem. Tehát tényleg nagyon széles a spektrum.
Mit tud ezekben leginkább segíteni a mesterséges intelligencia?
Hát mindenhol több fázisa van, van, ahol inkább adatelemzésben, például abban, hogy végigpásztázza és értelmezze az egyéb tudományos publikációkat, vagy azt, hogy egy értelmezést adjon azoknak az adatoknak, amik az én egészségemből származnak, vagy hogy értelmezze a dokumentációját a kísérleti berendezéseknek. És a másik oldalon meg, ugye van ez az új irány, amit úgy hívnak, hogy ügynök alapú megközelítés, amikor nem csak válaszolgat, vagy értelmezget dolgokat ez a mesterség és intelligencia, meg is csinál dolgokat, vagy eszközöket adunk neki, hogy megcsináljon. Tehát például, ugye, hogy feltervezzen egy kísérletet, vagy hogy megtaláljon olyan új pontokat, amelyeket majd elemezni lehet. Vagy javasoljon nekem életvitelbeli változtatásokat, amelyekkel vissza tudja mérni, hogy jól reagál az én testem azokra, mondjuk tornázásokra, étkezési beavatkozásokra, ilyesmire. Tehát kétféle szerepben van már a mesterség és intelligencia. Az egyik oldalról ez az adatelemző, értelmező asszisztens, a másik oldalról meg már bizonyos megvalósításokban való segítséget is tud nyújtani.
Mennyire hozhatja el ez a kutatások reform?
Mi arra számítunk, azért indítottunk egy nagy programot erre, azt úgy hívjuk, hogy AI First Science, vagy az AI köré épülő tudomány, tehát nem az, amikor csak segít, hanem az AI First, tehát ez a kulcs, és ugye erre építettünk egy olyan platformot, hogy kik azok a kutatók, akik szembenéznek ezzel a radikálisan más megközelítéssel. Mindenfelé látjuk ennek a csiráit már a világban, és mi is azt szeretnénk látni, hogy a következő 2-3-5 évben ezek a fajta radikális új megközelítések jelentősen átalakítják a kutatási területeket.
Tapasztalatai szerint a kutatók mennyire idézőbe véve vevők erre az új technológiára, hogy ez segítse a munkájukat? Nem félnek egy kicsit attól, hogy elveszi a munkájukat? Ugye ezt gyakran halljuk különböző munkaterületeken.
Igen, gyakran felmerül ez a kérdés. Ugyanakkor, ha egy kicsit belegondolunk abba, hogy mennyi tudás van, amit még nem tudunk, akkor ilyen szempontból a kutatás az egy nagyon különleges terület, hogy az nem egy véges dolog, hogy bizonyos kenyérmennyiségnél többet nem akarunk venni, de az, hogy mennyi tudást lehet még létrehozni kutatások segítségével, az nem egy ilyen felülről zárt a dolog. Tehát igazából mi azt szeretnénk, hogy a kutatóknak a képességeit megszázszorozza, vagy a hatását megszázszorozza, de ez nem azt jelenti, hogy egyszer csak elfogy a tudnivaló, vagy a kutatnivaló, hanem pont, hogy sokkal újabb területeket, vagy sokkal jobban meg lehet célozni bizonyos új lehetőségeket.
Mi lesz az AI-heket díjazott projektek sorsa?
Az első helyezett az van egy konferencia Németországban, amelyre az egész csapatot kivisszük közösen. A második, harmadik helyezett pedig van egy AI szimpózium, amire Magyarországon kaptak belépőjegyet, de ami egy igazán különleges meglepetés volt számunkra is, hogy annyira jók voltak ezek a pályázati anyagok, hogy a Hunem vezérigazgatója, aki az elnöke volt a zsűrinek, egyben felajánlotta, hogy akik tovább szeretnének folytatni ezeknek az ötleteknek a kidolgozását, akár megvalósítását, publikációs, vagy akár fizikai megvalósulás irányába, azokat konkrét anyagi erőforrásokkal is tudjuk támogatni.
Sigma, a holnap világa.
A NASA 2030-ban atomerőművet építene a Holdon, hogy az lássa el energiával a tervezett holdbázist. A technológia ugyanakkor nem lehet ugyanaz, mint ami már működik a Földön. Fogter Zoltánnal, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagászával beszélgettem.
Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy a Hold a geopolitikai érdeklődés előterébe került, tehát azt látjuk, hogy a nagyhatalmak újra érdeklődnek a Hold kiaknázására, egyrészt azért, mert nagyon sok erőforrás, nyersanyag van a Holdon, ritka fémek például, illetve a hélium-3 izotóp, ami a Földön az energetikai kutatások szempontjából lenne jelentős, ezért Kína és Oroszország is bejelentette, hogy ők is a 2030-as évek közepére emberes holdbázison gondolkodnak, és hát az Egyesült Államok 2017-ben bejelentette, hogy ők visszaszándékoznak térni a hold felszínére, újra emberes holdküldetésekben gondolkodnak, és nem csak le akarnak szállni, és tudományos kutatásokat akarnak folytatni, hanem ténylegesen ők is bázisokat akarnak kialakítani. Azt látjuk, hogy kialakult egy új űrverseny, sokak szerint nem is annyira új, hanem ez egy állandó űrverseny, csak most újra felélénkült. A lényeg az, hogy most az USA tulajdonképpen Kínával verseng a holdért, és a 2030-as évekre bázisokat akar létrehozni mindkét versenyző fél. És az Egyesült Államoknak, hogyha bázisokban gondolkodnak, szükség van egy olyan energiaforrásra, egy atomreaktorra, ami ezeket az emberes bázisokat energiával látja el. Tehát itt azt látjuk, hogy az ember szándékozik megvetni a lábát a hold felszínén.
Ha áram lesz, az már egy nagyon jó dolog, de szükség lehet még mondjuk vízre, szükség lehet oxigénre.
A víz az például ott van, és amikor ilyen emberes holdbázisokban gondolkodnak a nagyhatalmak, elsősorban a hold déli pólusvidéke kerül a figyelem középpontjába, mert ott a talajban van vízjég, és vannak vízmolekulák. És ezt tulajdonképpen felszabadítva oxigént is tudnának előállítani, megvan erre a technológia, tehát ezt még viszonylag egyszerűen meg tudnák valósítani, tehát víz van, ha víz van, oxigén van, energiaforrásra van szükség, és ez lenne az atomreaktor célja.
Nem lenne veszélyes egy atomreaktort fellőni az űrbe?
Igen, ez egy érdekes kérdés, és itt a megépítése is azért az egy technikai bravúr, tehát ezt hangsúlyozni kell, hogy ez egy rendkívül ambíciózus küldetés, ezt nagyon sok szakértő is elismeri, hogy ez a 2030-as céldátum, ez nagyon sokak szerint korainak tűnik, de minden esetre azt látjuk, hogy az USA-ban az Energiaügyi Minisztérium és a NASA rögzítette, tehát szándéknyilatkozatban rögzítette, hogy ezt készek megvalósítani. Természetesen benne van a biztonságtechnikai okok miatti csúszás a pakliban. Nem ördögtől való az ilyen űrprojekteknek a megvalósításában, hogy akár több éves késések történnek. Jó példa erre például az, hogy a 2017-ben jelentették be ugye az Artemis programot az amerikaiak, és a holdra szállást eredetileg a 2020-as évek közepére, tehát ilyen 2024-2025-re tervezték az Artemis 3 küldetést, és idén fog megvalósulni az Artemis 2, ami még nem a holdra szállás, és a Artemis 3-at 2028-ra tolták át, és még az sem biztos, hogy akkor meg fog tudni valósulni. Tehát itt azért vannak még kérdőjelek. Minden esetre azt látjuk, hogy a nagyhatalmak, az USA is, illetve Kína és Oroszország szövetsége is rendkívül ambíciózus a holdat illetően.
Ezzel párhuzamosan hol tartanak a kínaiak?
A kínaiak a saját holdraszállásukat 2030-ra jelölték ki, tehát nekik az az eredeti céldátumuk, és hát az Amerikai Egyesült Államokban azért kongatják a vészharangot, tehát több szenátor is, illetve szakértő is figyelmeztette az amerikai vezetést többször, hogyha ebben a versenyben lemaradnak, akkor könnyen lehet, hogy a 21. században először nem amerikai, hanem kínai űrhajós fog a hold felszínére lépni. Épp ezért pörgetik most be, ennek vagyunk szemtanúi az Egyesült Államokban a hold programot, hogy nehogy az történjen, hogy Kína megelőzi őket. Ugye az Amerikai Egyesült Államok a 60-as évek végén, 70-es évek elején már járt a hold felszínén. Tehát a holdraszállások megtörténtek, ezt biztosan tudjuk, tehát a tudományos és műszaki körökben a holdraszállás nem kérdőjelezik meg, viszont azóta nagyon sok évtized eltelt, és nagyon sokat fejlődött a technológia, a holdról a fókusz átkerült a föld körüli térségbe, elkezdődött a föld körüli űrállomások kora, amiből később aztán a nemzetközi űrállomás is kifejlődött, és a hold az így valahogy az elmúlt években így eltávolodott a látóterünkből, és most így a 2010-es évek végén kezdett komolyan visszatérni, többek között az Artemis program bejelentésével. Úgyhogy a kínaiak is pontosan tudják azt, ők is pörgetik az űrprogramjukat, tehát a 2010-es években Kínának a robotos holdkutatása az egyik legambíciózusabb programsorozat volt, amit megvalósítottak. Tehát a Kína rendkívül gyorsan jön fel, így az űrkutatás világ is, nagyon fejlődik, dinamikusan fejlődik, és méltó versenytársává kezd válni az Egyesült Államoknak. Épp ezért ők is valószínűleg meg fogják tudni valósítani a holdra szállást a 2030-as években. A kérdés az, hogy a 21. században igen, amerikai vagy kínai űrhajós fog a holdra lépni. Most Trump elnök politikájában, űrpolitikájában azt látjuk, hogy ő nagyon küzd azért, hogy az amerikaiaké legyen az elsőbség. Tehát egyértelműen látszik az, hogy nem akarja elengedni az amerikai fölényt a világűrben, és többek között ez a 2030-as bejelentés az atomreaktort illetően is azt mutatja, hogy Amerika igenis komolyan veszi azt, hogy ők legyenek az elsők az ilyen holdbázis építések tekintetében.
Egy atomreaktor hűtését nyilván meg lehet oldani a holdon, hiszen ott nagyon hideg van, de az, hogy ott minimális a gravitáció, az hatással lehet egy ilyen szerkezetre?
Egy holdi atomreaktornak a felépítése és működése természetesen bizonyos dolgokat illetően nagyon hasonlítan egy földi atomreaktorra, de lényeges különbségek is vannak. Tehát azért a pont, amit ön is mondott, hogy a holdon más a nehézségi erőtér, más a sugárzási környezet, hűtés, stb. Ezeknek a technológiai megvalósítása, ez egy érdekes kérdés, és valószínűleg vannak rá tervek, és az Energiaügyi Minisztériumnál és a NASA-nál is nagyon komolyan foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, de én úgy tudom, hogy ezeknek a pontos terveknek a kiadása az nem történt meg, mert szerintem ez nemzetbiztonsági titoknak minősül. Ilyen terveket én nem láttam, hogy pontosan hogyan valósítanák meg ezt az atomreaktort.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Domonics András.